Ha elfogadsz egy tanácsot, akkor abban a mikrofonban beszélsz, amelyik világít.
Költségvetési hiány lesz a témánk. Igen, ez jó. Nagyon jó, köszönöm szépen.
Nagyon kár, hogy nincs videó. Na mindegy, majd lesz. Igen, arról beszélgettünk, és azzal ijeszgettük a hallgatókat, hogy már megint összeomlott a költségvetés, de miért teszi ezt folyamatosan? Nem kevesebb, mint dr. Madár István.
Hát az összeomlás az talán kicsit
igen,
erős,
de ezt is majd tisztázzuk dr. Okay. Madár Istvánnal, a Portfolio.hu vezető elemzője. Ő, szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Szia, jó reggelt!
És egyben boldog új évet is kívánunk, mert 2024-ben most beszélünk először, de valami azt sugja, hogy nem utoljára. Szóval, először azt tisztázzuk, hogy ez barokkos túlzás-e, hogy összeomlik a költségvetés. Akkor olyan kataklizmát vizionál ugyanis az átlag ember, ha egy ország költségvetése összeomlik.
Igen, ez talán nem egy szerencsés kifejezés, hiszen az összeomlásban mindig valami végletes dolog van, és az a helyzet, hogy jelen pillanatban az államháztartás simán megfinanszírozza azt a hiányát, ami van. Ha azt nézzük, hogy a költségvetés, mint gazdálkodási terv mennyire nem teljesült, akkor mondhatjuk azt ilyen kicsit erős szavakkal, hogy hát összeomlott a gazdálkodási terv, de ez nem arról szól, hogy akkor most az állam csődbe ment volna, hanem egyszerűen csak arról, hogy azok a sarokkövek, azok a tervek, amelyek például a hiánycél vagy a bevételi célok formájában megfogalmazódnak egy államháztartásban, amikor az éves gazdálkodási tervét kitalálja, azok bizony hát nagyon nem teljesültek. Ilyen értelemben tehát mondhatjuk azt, hogy a gazdálkodási terv, a költségvetés az valóban nagyon szépen elszállt tavaly. Hát,
igen, mert volt egy eredeti, egy tervezett hiány, ami megmódosult, ugye egy jó 2% ponttal arrébb tolták, és azt is egy pár 10%-kal a várható 5,9%-os GDP arányos költségvetési hiány. Hol mászik ez el? Vagy miért ennyire rosszul tervezhető hát ez a tavalyi
azt
évben?
Gondolná, azt gondolná az ember, hogy akik az ország vászontarisznyáját őrzik, azok pontosan tudják, hogy mi jön be, meg mi fog kimenni nagy valószínűséggel, jobban, mint bárki más.
Hát igen, az utóbbi időben ez azért nem nagyon teljesült. Nagyon sok oka van ennek egyébként. Az egyik az, hogy valóban az előző három évben azért elég sok váratlan dolog történt a magyar gazdaságban, de a világgazdaságban is a koronavírus válság, az energiaválság, a háború, és ezek mind-mind eléggé szépen borítják meg a költségvetés számait, és ugye tavaly recesszió is volt, ami egészen máshogy hatott a költségvetésre, mint ahogy eredetileg tervezte a kormányzat, és ugye ehhez járul még hozzá az, hogy ráadásul tavasszal van a költségvetés megtervezésének időszaka, ami gyakorlatilag annyira messze van egy ilyen hektikus időszakban a valódi gazdálkodás időszakától, hogy igazából mire odaérünk arra a január 1-re, amikor elindul a költségvetés, akkor tulajdonképpen már szinte egyetlen egy sor sem érvényes abból a költségvetésből, amitől még persze lehetne utána korrigálni a gazdálkodást is a tavasszal elfogadott költségvetés szellemében és menetrendjében kialakítani a gazdálkodást, de utána szemlátomás már nem sikerül. Történetesen a tavalyi költségvetésben két nagyon karakteres elszállás volt. Az egyik ugye a sokszor megénekelt áfa történet, hogy valamiért hiába szállt el az infláció, az áfa az nem követte az inflációnak a mozgását, és erre még az sem elég magyarázat, hogy közben meg a lakosság fogyasztása elkezdett esni. Itt mindenféle több tényezős magyarázatok vannak erre, minden esetben egy nagyon kellemetlen meglepetés volt az, hogy akkor, ha a lakosság fogyasztása elkezd esni és recesszió van, akkor még az infláció sem menti meg a költségvetést, pedig az régebben azért egy egész jó kis stabilizátornak tűnt a költségvetés szempontjából. A másik, hogy ugye magasak lettek a kamatok, ezért elszálltak a kamatkiadások is. És hogyha ezeket nézzük, akkor azért azt kell, hogy mondjuk, hogy ezek sem elegendő magyarázatok igazából, mert egyrészt ezek elég jól látható folyamatok voltak, tehát ha van rá gazdaságpolitikai szándék, akkor ezt ki lehetett volna javítani az év során, de ilyen gazdaságpolitikai szándék nem volt, ezért igazából a kormányzat az tulajdonképpen tétlenül nézte végig azt, hogy a költségvetés folyamatai hogy esnek szét, és úgy volt vele, hogyha egyszer egyébként a nemzetközi környezet elég támogató ahhoz, hogy egy ilyen magas hiányt is meg lehessen finanszírozni, akkor ő aztán nem fog elkezdeni itt szigorítgatni, mert az mégiscsak ugye mindig valakinek kellemetlen a gazdaságban.
Mennyire volt egy kérdés a hallgatóknál, a hallgatók körében, valami annyi, ami arról szólt, hogy ezek a kamatkiadások, ezek mennyire boríthatnak mindent az idei évre vonatkozóan. Lehet ezt jósolni? Mert most már ugye ezek épszelidülnek, és ugye azt is lehet látni, hogy a kormány azért komoly erőfeszítéseket tesz arra, hogy ezek a terhek egyre inkább mérséklődjenek.
Hát ugye itt nyilván egyrészt az a kérdés, hogy milyen mértékű lesz a kamatcsökkentés, ami elkezdődhetett végre ugye az idén. Amennyiben ez elég gyors tempójú lehet, akkor talán kevesebb meglepetést fog okozni, mint amekkorát okozott tavaly. De nyilván azért összességében az a probléma, hogy igazából a kormányzat a tavalyi évtől eltérően, ugye tavaly a költségvetést azért hajlandó volt újra keretbe szabni legalább valamilyen mértékben januárban az országgyűlés által is, most semmilyen nincsen. Tehát most igazából teljes vakrepülés van egy átlagember számára, hogy bizajlik a költségvetési folyamatokban, ezért nagyon nehéz megmondani, hogy hol milyen elszállások, elmérések vannak. Az biztos, hogy azzal, hogy a tavalyi év ennyire rossz lett, annak van áthúzódó hatása az idei évre is, hiszen az idei év az ugye valahol ezen a bázison indul el, ahol ezekhez a számokhoz képest kell számolni növekedést vagy csökkenést a kiadásokban és a bevételekben. A kamatkiadás az egyik ilyen tényező, de szerintem még inkább fontos az, hogy mennyire lehet majd a kormányzatnak a kiadási költekezési hajlandóságát kordában tartani. Az látszik, hogy ez sajnos Magyarországon ez a fiskális alkoholizmusnak nevezett jelenség, ez tulajdonképpen 30 éve velünk van, és egy-két éves periódus sokat leszámítva sosem józanulunk ki, és ez azt jelenti, hogy folyamatosan ott van a törekvés, vagy mondjuk ugye a szándék arra, hogy nem annyira fontos ez a költségvetés, és inkább akkor tekintsünk más célokra,
a növekedésre. Hát például a növekedésre, igen. Mert a gazdaságfejlesztési miniszter ugye nem győz rócsózni, most éppen az Indexen van egy véleménycikke, ahol megint csak teljesen mézzel folyó kánánt ígér, igyekeznek 4%-os gazdasági növekedést, reálbér növekedést, hát stb.
Okozója egyik oldalon ugye a bevételek elmaradása az áfa oldalon, akkor azt nyilván a növekedéssel lehet orvosolni.
Hát nyilván, csak ez ugye a növekedést meg hogy indítod be,
igen,
azt meg költségvetési költekezéssel próbálod meg, és akkor azért ez nem egy ilyen perpetuum mobile, ahol csak költesz és minden jön. Ugye ráadásul ugye, hát ez jól látszik, már ezt beszéltük szerintem tavaly is, hogy ugye a három nagy gazdaságpolitikai központnak nagyon kikristályosodott a három eltérő célja, hogy a jegybank az mindenáron az inflációt szeretné még inkább az árstabilitás közelében nyomni, a költségvetési politika az szeretné végre rendbe rakni egy kicsit ezt a fiskális helyzetet, és ugye a Nemzetgazdasági Minisztérium az pedig ugye a növekedésre koncentrál, és ebben a hármas erőtérben mindig az a kérdés, hogy végül hova sikerül belőni a gazdaságpolitikát, sikerül-e megteremteni ezen célok közötti egyensúlyt, hiszen azért ezek között van ellentmondás. És ugye hát azért az látszik, hogy egyelőre azért a költségvetési szempontok eléggé vesztésre állnak.
Világos.
Nem lesz ebből baj, mondjuk kötelezettségszegési eljárás, mert oké, Brüsszel azért szemet huny tekintettel a körülményekre néhány dolog felett, de ez nem marad mindig így, hiszen nem először, és lehet, hogy nem is utoljára indul ilyen eljárás olyan országok ellen, akik túl lazán veszik ezeket a költségvetési szempontokat. Legyen ez az utolsó kérdés.
Szerintem a nem lesz ebből baj a legfontosabb kérdés, de nem a kötelezettségszegési eljárás miatt, hanem az fontos megérteni, hogy miért kell, hogy ez a költségvetés ennél sokkal fegyelmezettebb legyen, annak ellenére, hogy, mint mondtam, most nagyon szépen meg van finanszírozva. Alapvetően három oka van annak, hogy ezt a költségvetést ezt nem szabadna így hagyni. Az egyik az, hogy abban az esetben, hogyha a költségvetés ennyire elszáll, akkor az nyilván magasabb kamatkiadásokat indukál, mert magasabban marad az államadósság, és ezáltal tulajdonképpen egy plusz teher van folyamatosan a magyar gazdaságon. A másik, tehát ez ugye fékezi a gazdasági növekedést, és egy csomó egyéb probléma is kialakul belőle. A másik dolog, hogy ugye ha folyamatosan magasan tartod a költségvetés hiányát, akkor olyankor, amikor tényleg jön valami baj, valami olyan hatás, amit költségvetési költekezéssel kell megoldani, akkor a költségvetésed az valójában folyamatosan egy magas hiányról lesz még magasabb. Tehát nem tudod kialakítani azt az egészséges gazdálkodási rendet, hogy egy egyensúlyi költségvetésben van néha egy kicsit magasabb hiány, amikor baj van, de aztán vissza is mész egyensúlyra, vagy még akár többletes költségvetésbe is, és ezzel kialakul egy hosszú távon egyensúlyi gazdálkodás, és ezzel párhuzamosan egy dinamikusan csökkenő adósságpálya. Most ugye ez sem működik, mert a magas adósság az folyamatosan újra és újra termelődik. Ugye volt körülbelül 8 erős évnyi adósságcsökkentésünk, államadósságcsökkentésünk, 80% körüli szintől lejöttünk már 70% alá, majd elég volt egyetlen egy rosszul felmért koronavírus járvány és egy rossz pozícióból elindított költségvetési költekezés, és már is újra 80%-ra ment föl szinte az államadósságunk, tehát szinte eltűnt az egész erőlködés. És a harmadik fontos probléma az, hogy ha ilyen magas az államadósság, akkor ez egy folyamatos megújítási igényt jelent. Hogy a költségvetés nem akkor kerül bajba igazából, amikor úgy általában magas az államadósság, hanem akkor, amikor a világban olyan bajok következnek be, ami nem biztos, hogy be fog következni, csak innentől kezdve ez hazárjáték, hogy a megújításra nem lesz elég befektető. Tehát hirtelen mindenki le akar építeni mondjuk a feltörekvő országok állampapírkészleteit, és a magyar gazdaságban a GDP 15-20%-át kell évente állampapírba kibocsátani, hogy a lejáró államadósságot újra és újra refinanszírozzuk. És ez nyilván annál kockázatosabb művelet, minél nagyobb adósságot görgetsz magad előtt folyamatosan, és ezt hívjuk ugye csak ilyen egyszerűen sérülékenységnek, hogy a magas államadósságból fakad egy finanszírozási sérülékenység. Na ezek azok a problémák, amik miatt igazából nem nézi jó szemmel senki közgazdász azt, hogy a költségvetés ennyire fölborul, és hát ezért várjuk azt, hogy az idén talán valamivel azért ennél jobb lesz a helyzet.
Oké, a proféta beszéljen belőled.
Beszélünk még erről. Köszönjük szépen a mostanit is.
Köszönjük.
Én is köszönöm.
Szép, boldog új évet. Szia.
Szia.
Nektek is, hello.
Adár Istvánnal, a Portfolio.hu vezető elemzőjével néztük át a költségvetés helyzetét.